Jó estét kívánok! Kissé rendhagyó lesz ez a mai este. Tudor Tamás
sajnos
nem lehet itt, úgyhogy magunk fogjuk a verseket felolvasni. Ettől függetlenül osztatlan szeretettel üdvözlöm az újoncokat és némi lámpalázzal. A már sokat hallgatott hűségeseket és reménykedőket ugyancsak, valamint nem neheztelő szívvel a eltávon levőket. Ma esti első költöm az angol romantika úgynevezett második nemzedékének egyik nagy alakja, John Keats. Ugye tudni kell nagyjából azt, hogy az angol romantikának két nagy hulláma volt. Az első nagy hulláma, mának három nagy képviselője van, William Blake, Wordsworth és Coleridge, ezek kb. 1770-es évek körül születtek, mondjuk William Blake 1757-ben, tehát ő volt a legidősebb. És aztán volt egy második hullám, a kb. 1815-16 körül fellépő három nagy alak, John Keats, Shelley és Byron alakjában. Az érdekesség az, hogy mondjam, szellemföldrajzilag, vagy az időben rendkívüli... Hogy ez a három ember, akit utóbb említettem, tehát ez a második hullám, körülbelül 8 év alatt, ahogy Cervantes mondja, szerint egy nagy viharfelhő vonult át az angol szellemi életen, és hát voltak éppen Byron halálával 1824-ben Missolonginál voltak éppen, ez a második francia angol romantikus hullám véget is ér. Tehát 1816-24-ig számíthatjuk ezeket, Keats ugye 1795-től 1821-ig élt.
Shelley 22-ben hal meg, Byron 24-ben, tehát 3 év alatt eltűnt.
Igen. Keatsről a kiváló olasz írónak, Lampedusának, akit mindenki a Pardus című regény alapján, vagy abból ismer, egyébként kitűnő esszéista is volt, és az angol irodalomról közölt ezt-azt. Keatsről például azt mondja, hogy Keats kétségtelen azok közé tartozik az angol irodalommal, akiket angyaloknak lehet nevezni. Na most ez furcsa ez a kifejezés, és az angyaloknak is a legfelső osztályába tartozik. Azt mondja, hogy a nagy zsenik, mit tudom én, Shakespeare, Michelangelo vagy Baudelaire, ezek kétségtelen istenek voltak, de angyalok semmiképpen. Az angyaloknak megvannak meghatározott, Lampedusa szerint a bizonyos feltételeknek meg kell felelniük, és pedig többek között az egyik feltétel az, hogy fiatalon kell meghalniuk, vagy legalábbis befejezniük az irodalmi vagy az alkotói tevékenységet. Rembo esetében, akit ő szintén az angyalok közé sorol, maga Lampedusa is bizonytalanná válik, mert azt mondja, hogy ő lehetett volna angyal, de nem tudjuk, hogy alulról jött-e, vagy felülről. Másokról azt mondja például Peggyről, hogy kicsit te angyal volt, de egy kicsit sokáig élt. A másokról azt mondja, hogy lehet, hogy angyal volt, de nem volt elég tehetség. Na most hát, tehát visszatérek Keatsre, azt mondja, hogy rövid életűek, magas rendű művészetet kell létrehozniuk, rövid időn belül eltávozniuk, és azt az érzést kell kelteniük az emberben, hogy valami rendkívüli szellemi teljesítményt hoztak létre a költészet vagy a művészet területén, szinte emberfeletti teljesítményt hoztak létre. Tehát Keats, Lampedusa fogalmai szerint a legabszolútabb angyal, és hát tudjuk, hogy az egyik példaképe az angol reneszánsz nagyköltője Spencer volt, és hát szinte jelszóként többször is idézi leveleiben azt a Spencernek azt a csodálatos két sorát, hogy egy nemes szív csak akkor nyugszik meg, hogyha létrehozta azt a végtelen jót, amelyet meg akart teremteni. Hát Keats olvasása közben és életének az ismeretében tényleg azt gondoljuk, hogy az ő tevékenysége szinte másra sem irányult. Több ezer versort hozott létre a néhány éves, kb. 4 éves alkotói tevékenysége alatt. Lényegében írói pályáját 1817-ben kezdi, a Versek című könyvének a megjelentetésével, összesen 3 kötete jelenik meg, és 821. februárjában hal meg. természetesen mondom se kell, hogy hihetetlen ellenállással és hihetetlen kritikai, negatív kritikai hangok felidézését jelentette a fellépése.
Igen. Nem csak ellenállás, elismerést is kapott, de mindenképpen, hát ugye az angyalokhoz még felsorolhatnánk mindazokat, akik fiatalon hunytak el, Büchnert, Petőfi, Rembót, tehát ez egy nagyon érdekes alkotófajta. Kicsit az az ember érzése, hogy mintha éreznék, hogy rövid ideig fognak élni, és roppant sűrített és felfokozott mindaz, amit létrehoznak. Keats 1795. október 31-én született Londonban, egy év múlva évfordulót ünnepelünk. Egy ötgyermekes család legidősebb gyermeke, az apja leendő apósánál istáló mester. És Keats 8,5 éves, amikor az apja váratlanul éppen fiait ment meglátogatni a bentlakásba, leesik a lóról, és balesetben meghal. Furcsa módon az anya 2 hónap múlva eltűnik a gyerekek mellől, és nem sokára férhez megy. Úgyhogy a gyerekeket, mindannyiukat, a nagymama, az anyai nagymama veszi magához. Úgy emlékeznek aztán erre a korszakra, Fanny, aki tulajdonképpen a húg, az egyetlen lány, aki a legtovább élt, mint életük és gyermekkoruk legboldogabb éveire, a nagymama rendkívül szeretettel és megértéssel bánik a gyerekekkel. Az anya aztán felbukkan még egyszer, de akkor már tüdővészes, belerokkant a nélkülözésbe, még körülbelül több mint egy évig ápolja maga a kamasz gyerek, Keats, imádja az anyját, az ágyára ülve olvas, beadja a gyógyszereit. Az anyja az első beteg, akit ápolnia kell, és sajnos ebben még sokszor lesz része életében. Gyámság alá helyezik őket, a gyám roppant gyakorlati ember, kiveszi a gyereket, Keatset a nagyszerű Enfield iskolából. Csak megemlítem, hogy már akkor voltak olyan iskolák, ahol nem fenyítették a gyerekeket, ahol rendkívül nagy mozgásszabadságuk volt, tehát nem csak az a típus létezett, amelyet Dickens könyveiből ismerünk. Felchernek tanul hosszú évekig, 3 fokozatú tudnélik az orvostudomány Angliába, Felcher, van egy közepső orvos, és aztán a physician az a legmagasabb, és néhány vizsgával orvossá lehetne. Felcseri működés és a családi betegségek következtében nagyon sokszor szembesül a szenvedéssel és a halállal. Gyakorlatilag Keats az, aki összetartja a családot, nagyon jóban van a testvéreivel. George öccse vállalkozó lesz, megnősül, kimegy Amerikába Keats, otthon többször válságba kerül, ő támogatja, levelezik vele is sobornével, óriási levelezése van egyébként, és ő gondoskodik Tom öccséről és Fanny húgáról is gyakorlatilag. Ő fogja a másik öccsét, Tomot is ápolni, aki szintén tüdővészben hal meg 1818. decemberében. Hát nyilván tudják, Keats is tüdővészben hal meg, nagyon fiatalon. Akkor még azt hitték, hogy mindez örökletes, hát nem tudtak arról semmit, hogy ezt meg lehet kapni. 1821. februárjában. Hogyan lett 4 év alatt, kérdezi Péter Ágnes, aki az egyik legavatottabb és legnagyszerűbb magyar életrajzíró és az angol romantika legjobb ismerője nálunk. Egy nehéz sorú fiúból hogyan lesz az angol irodalom egyik legnagyobbja 4 év alatt. Valamilyen hatásra az iskolában elkezdi falni a könyveket, főként földrajzot és történelmi könyveket olvas. Vergilius fordítgat, görögül nem tud, de az iskola nagyszerű, franciául is tanulnak, elég jól megtanul. És egyszer csak a figyelme a költészet nagyszerű tanárai vannak, figyelme a költészet fele fordul, és valahogy olyan, mint aki helyes pályára áll, teljes erejével, teljes életerejével ezzel foglalkozik ezután. Szinte semmit nem enged be az életébe, csak képezi magát, és csak a költészetének a kimunkálásán dolgozik. Spencer mellett a eszményképes Shakespeare, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a költő és az irodalmi pályán, hogy milyen cél tűzünk magunk, hogy a mellettünk levő kortársakhoz méregetjük magunkat, vagy pedig a legnagyobb írókhoz. Ez rendkívül fontos, azt hiszem. Megismerkedik Ray Hunt-tal, aki kritikus költő, műkritikus publicista, és egy liberális folyóiratnak, az Examinernek a szerkesztője. Ő is, hát nem mondom, hogy radikális nézeteket, de minden esetre bátor nézeteket val Keats is. Nagyon boldog, hogy ezzel az emberrel összejön, aki minden...
Szóval jó jel, hogy börtönt megjárt ember.
Hát a börtönt azt azért, hogy tiszteletlenül írtak alapján, azt a negyedik Györgyről. Az ő pompás villájában ismeri meg Wordsworth-t, és egy vacsorán Shelley-t, ez is egy különös történet, és Hunt közli Keats első versét is a saját lapjában, tehát egyengeti a pályát. Nagyon érdekes ez, hogy akiket ebben a körben megismer meg irodalmi barátai, általában, akik közelről megismerik, lelkes hívei lesznek, lejegyzik mindazt, amit mond, tehát hihetetlen az, hogy a Keats élete tulajdonképpen, hát nem mondom, hogy órára, de rendkívül aprólékossággal ismerhető és tudható, és támogatják a továbbiakban is. Az első verseskönyv 1817-ben jelenik meg, Poems versek címmel, egy Shakespeare portréval és egy Spencer idézettel a címlapon.
Igen. Első nagyobb műve, az életműve nagyjából úgy lehetne felosztani durván, hogy kisebb lírai darabokból áll, aztán ezekből a bizonyos ódákból, amelyekből mi ma választottunk egyet, 9 ódák, és a nagy elbeszélő költeményeiből, amelynek a, hát lényegében ebből, ezekből közül több van, az egyik az Endymion, az egyik, az első, amely mondom nagyon éles kritikát kapott.
Az és első kötete is, a Poems is.
A kötete is, és hát voltak éppen később sem sok elismerést kapott. Hát Shelley nagyra értékelte, elég egymást kritizáló hangú levélváltásaik vannak. Na, érdekes mind a két részről, hogy a kritikai hang megjelenése a levelekben egyáltalán nem lazítja a bátorságot, sőt, hát...
És a barátságokat
és sem. A barátságot. Byron viszont azt írja, amikor meghal, hogy hát szegény Keats tönkretette egy rideg újságcikk.
Azért itt egy picit pontosítanék, tehát az arisztokrata Shelley azonnal felismeri, hogy itt egy nagyszerű emberről van szó, és amikor kiderül, hogy tüdőbeteg, akkor meghívja magához, az olaszországi házába. Ezt nem fogadja el. Keats nagyon önérzetes, és soha nem akarja, hogy gyámkodjanak fölötte. Kár, hogy nem fogadja el hamarabb. De minden esetre az, hogy Shelley, aki végül is azt mondja, tudom, hogy a konkurenciát fogom ápolgatni, de a feladat annál nemesebb. Hát ez Shelleyre is fantasztikus, erre a szabad gondolkodó és vadembernek tartott Shelleyre is jellemző fényt vett. Hát azért azt még el kell gyorsan mondanom, hogy egy évvel Keats után hal meg, egy nagyon furcsa hajóbalesetben, mert végül is kiderül, hogy a hajón hatalmas légtátong, tehát olyan, mintha megtorpedózták volna. Mai napig nem tudja az irodalomtudomány, hogy tulajdonképpen erre hogy került sor. Minden esetre, amikor egy hét múlva Shelley hulláját járt ki, partra veti a tenger, mielőtt a mágián elégetnék, mert csak a hamvakat lehet szállítani, a zsebében egy Aeschylus kötetet találnak, és Keats verses kötetét, amely hátra van hajtva. Tehát látszik, hogy utolsó órájában Keats verseit olvasgatta. Ennyit a konkurenciáról. Byron végig rendkívül elutasító, rendkívül gőgös, és még halálában is gúnyverset ír Keatsről.
Igen, ezt nem
ezt mi kollégáknál jellemzőbbnek érezzük, de példaszerűbb Shelley jobban tetszik. Mindketten a római, nem katolikus temetőben, a Cestus piramis közelében
vannak eltemetve, 1821-22-ben. Még csak annyit, tehát, hogy életművet a lényeges ezeket az ódákat, 9 ilyen ódája van, 1819 tavaszán írta ezeket mindent. A Tom nevű testvérének a halála után írta különböző halálesetek után. Egyik legkésőbb ez a csalogányhoz, de van egyéb órája is, ugye a görögbázához, vagy a pszichéhez, vagy másokhoz.
Annus mirabilisnak hívják azt az évet, amelyben mindezeket az óvodákat, mert úgy csodaszerű, hogy ennyi nagy mű. Hát igen. Ugye ezzel párhuzamosan előtte, utána a Hiperion költemények keletkeznek, tehát szinte szétválaszthatatlan az, hogy mi mikor, tehát rendkívül sűrűség és intenzitás jellemzi. A sírkövén az van, hogy itt nyugszik fel az, aki vízre írta a nevét, igen. Ez volt a kívánsága.
Érdekes egyébként, ha valaki nem tudom, voltak-e már ebben a Cestius piramis melletti akatolikó temetőben, itt nagyon sok híres csont van. Tehát itt Keats mellett fekszik például az a Joseph Severn nevű barátja, aki őt hát a temetése körüli szörnyűségeket...
Ő
állítatta, de az itáliai hatóságokról is egyébként a szörnyű leveleiben erről ír. De, tehát ő is ott van, több mint 50 évvel később halt meg egyébként.
Ugyanebben... És Severn rajzolja róla az első portrékat és rajzokat, ezért vannak viszonylag jó ábrázolások
is. Igen. De ugyanebben a temetőben van például Goethe fia, akinek jellemző módon még a neve sincs kiírva, csak az van kiírva, hogy Goethe Filius. És ugyanebben a temetőben van például a Zemper nevű német építész, aki egy dresdai operát tervezte, vagy hát itt vannak, szóval még mások is, humbosak. Shelley maga, ugye, akinek a sírján az van, hogy Korgium, a szívek szíve.
Igen, még annyit mondanék, mielőtt felolvasom a verset, hogy ez az óda is, tehát 19 májusában keletkezett, följegyezték, hogy abban az évben sokkal melegebb volt a tavasz Angliában, korán tavaszolott, és hogy május elején már nyílt a pézsmarózsa. Charles Brown nevű kereskedőből lett irodalombarát és irodalmár Hampsteadi házában, a kertjében üldögélt nagyon gyakran, lakott is ott, hosszan Hampsteadben, és felfigyelt a megszólaló fülemülére, egy ízben kiült a kertbe, és órákon át hallgatta a madarat. Brown szedte össze, és másolta le a különböző fecnikre följegyzett ódát, és érdekes módon fel is tűnt, hogy ezek számozott strófák, és szerintem azért, mert ahogy írt a különböző papírokra szám, a többi óda nem számozott. Úgyhogy akkor felolvasom. Elég hosszú vers, elnézést kérünk, úgy nézem, hogy csak az első négy strófája van a papírlapokon, nem maradt róla, valószínűleg...
A második négyet majd elmondjuk, hogy miről
szól. Óda egy csalogányhoz. Szívem fáj, s minden ízem zsibbatag, mindkinek torkát bús bürök telíti, vagy tompakéjű ópiumpatak, s már lelke lankad léte part felé. Nem boldogságot telje fáj nekem, de önnön szívem csordult terhe fáj dalottól, könnyű szárnyú kis driád, ki bükkös berkeken lengsz, s visszazengi a hűs zöld homály, telt kortyú, lenge hő melódiád. Ó, még egy kortyot! Mint hűs pincemély aggott borát, melyben, ó drága nedv, zöld tájak fényes virágíze él, provanszi dal, tánc, s napsütötte kedv, egy kejhet, melyben délszak lángja forr, vagy mit a múzsák szent patakja tölt rózsás habbal, s a gyöngyszélű pohár öble setét bibor, hogy míg iszom, tűnjék a lomha föld, s szájak veled, hol erdők árnya vár. Szálljunk tova, csak el! Feledni mind, mit lomb mélyén te nem láttál soha, a jajt, a lázat, mind a ferde kint, mit nyögve vált itt bús szívek soka, hol béna főkön hűs gyér hajbusong, hol ifjak vázként dőlnek sírba le, hol már eszmélni is keserűség, s olmos szemhéjű gond, s hol elborul a szépség friss szeme, vagy benne egyre új vágy pokla ég. Csak el. Rejtek helyedre lengni el. Már nem Bacchus s a párducos fogad, de a költészet szent szárnya emel, míg tompa elmém csügget s elakad, ím itt vagyok. Ül már az éj szelíd trónján a szűz hold, s dús csillagcsokor tündéri rajban körbefürtözé, de e mély árnyba itt az égről halk fényt csak a szélsodor mohás útvesztők s vak zöld lomb közé. Lábam virágra lép. Nem láthatom, hogy mi tömjént himbál a halkfa fönt, de a vak árnyból titkos áthatom tavaszbalzsam szál, s édesen elönt füvet, pagonyt, vackort, hóbóvitás, tövist, nyájtépő vad cserjék sorát, bús violát, mely rejtezőn konyul, s az ért május csudás sarját, a pézsmarózsát, s mézborát, mint dongózsonk, ha nyárest alkonyul. Merőn figyellek, ó, sok bús időn szeretgettem már a szelíd halált, s hívtam, dudolva és becézgetőn. Vinné halk lelkem békült légen át, de most, most volna a legédesebb elmúlni kín nélkül, ez éjfelen, míg lelked a dal omló ütemén rajongva tépdesed. Ó, zengj még, s légy, ha már süket fülem hiú hant lesz, magasztos gyászzeném. Te nem halálra lettél, és irigy idő rád nem tipor, örök madár. Éj dalod mondhatlan rég sír így, hány császár s bús bohóc hallotta már. Ó, épp ez a dal járta át talán a rút szívét, állván az idegen rost közt, mikor síró honvágya fájt. S mély vizek nyílt falán az örvénylő óceán üvegen, talán e hangtár föl tűnt tündéri tájt. Tűnt tündértáj. Harangként konge szó, s tőled magamhoz visszaűzve zúg, ég áldjon. Haj, az ábránd rossz csaló, s híres tündérhatalma mind hazug, ég áldjon, ég. Az égő lenge dalt, a szomszéd réteg halk folyó felett csend hűti már, s ott túl a halmokon a mély völgyekbe halt. Mi volt ez? Éji ábránt? Képzelet? Ó, tűnzene! Zengtél? Vagy álmodott?
Tóth Árpád fordítása. Csodálatos természetesen, még Babics is megemlíti a világirodalom történetében, de azért egy dolgot mindenképpen észre kell venni, hogy az angol szöveggel szemben a magyar szöveg vonalvezetését és értelmét elsősorban, szóval nehezebb, sokkal nehezebb követni, hogy úgy mondjam, az angol természetesen díszített, ugyancsak, de a vonalvezetését, mondjuk úgy, mint a korcsolja karcát, igen, lehet követni, és sokkal, hogy mondjam, hamarabb érkezünk el a végéhez, mint a Tóth Árpádban, ahol sok helyen bizony meg kell állnunk. Egyébként a Csalogánynak, vagy Fülemilének és a Pacsirtának a motívuma az angol romantikában állandó téma, se, szinte mindig angol romantikusnak vannak Pacsirta, vagy tehát Nightingale, vagy Skylark versei. Wordsworthnek is, Shelleynek is, egyik szebb, mint a másik. És hát ugye az egyikről azt gondoljuk, hogy gondolták, nem tudom, nem vagyok ornitológus, hogy a csalogány az inkább az éjszaka, a sötét, az este madara, amíg ezzel szemben a...
És bokrokban tanyázik, míg a pacsirta
a nappal madara, és hát a földön keresi a boldogságát, nem tudom. Mindenesetre egy nagyon híres, szinte leghíresebb hely az, ahol drámaköltészetben Shakespeare Romeo és Júliájában van, a harmadik felvonás ötödik szakaszában, ahol, ahol
hajnalban búcsúznak a szerelmesek.
Igen, nem tudják, hogy búcsúzzanak-e vagy nem, és arról beszélgetnek, hogy a madárdal, amelyet kint lehet az ablakon túl hallani, az vajon csalogánye vagy pacsirta.
Romeo azt mondja, hogy ez már a pacsirta lóra kell szállnia, mert az üldözői utoléri. Júlia szeretné marasztalni még, és azt mondja, nem, nem, ez még a csalogány, ez még az éjszaka hangja, még maradhatsz. Mikor aztán, és utána megfordult csodálatos lélektani hatással az érvel, és azt mondja, jó, hát akkor maradok a hölgyem, igen, nem baj, hogy lefejeznek-e. Nem, 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 akkor a pacsirta volt, tehát megfordul azért. érvelés. Nagyon szép az utolsó mondat, ami felsóhajt Rómeó, hogy nem merem az
én hangot. The more light ilyen, and light, more dark and dark.
Egyre több fény, de sorsunk elsötét.
Tehát egyre több fény, egyre több fény, egyre több sötétség és sötétség a fájdalmaink. Ez voltak éppen, sem Kosztolányi Derő, sem Mészői Dezső nem tudják ezt a csodálatos sort áthozni, hát Kosztolányi Shakespeare fordításairól eleve az a
konszenzus. Jó, akkor itt van egy kis meglepetésünk, egy perc.
Kis kikapcsolódás.
Döntsék el, hogy reggel van, vagy hogy ez milyen? Ez a csaló. Igen, hát csak egy picit
akartam. Ez csalogány úr volt, egy hím csalogány volt.
Csak az, hogy kihez milyen dalhoz írja az ódáját, azt szeretném volna, hogy mégiscsak valamilyen benyomás. Az éjszakában nyilván egy sötét ligetben más hatása van.
Ugye a vers alapvető mondandója úgy gondolom az, hogy a létezés és a dalolás és a költészet önfelett boldogsága és a létezés fájdalmának a szétválasztatlan ságáról szól maga a vers, és hát ugye a csalogány örökkévalóságának és a költő mulandóságának van az ellentétéről. Egyébként is a vers maga néhány nagy ellentét felvázolásával fejezi ki ezt a nagyon bonyolult érzést. Az egyik tulajdonképpen nagy ötlet, az ember észre sem veszi, hogy a nagy ötlete az egyik a versnek az, hogy a szemnek láthatatlan csalogány dalának az áradása, és a világ szenvedésének a konkrét látható szenvedésének a szembeállítása a vers egyik nagy találata, én szerintem. A művészet mondhatnánk úgy is, hogy mindig elvontság marad, a szenvedés az mindig konkrét és látható.
Igen, és ezt, amit már említettem, hogy egy kis kitérőt tennénk, hogy neki a jómódú vagy arisztokrata költőkkel szemben, Byron, Shelley, Wordsworth-tel szemben nagy, sok olyan élménye volt, amely szembesítette a szenvedélyt. A kórház, ahol például lekötözött, rummal elkábított, ordító betegeket műtött, ahol koszlott és fertőzött sebekbe jajgató szegényeket gyógykezelt, vagy ahol például a takarító asszonyok korteremben főzte tűzön, nyílt tűzön az űrű húst a betegeknek, vagy azt az utazást mondanám, amelyet Skóciában és Írországban tett, a Hampstead-i kert és a csalogány tulajdonosával, Charles Brown-nal, és egy öcsének írt levélben döbbenten írja le például egy pipázó öregasszony képét, aki egy kutyaorszerű viskó előtt guggol, amelynek az ajtaján dől ki a füst, mert kéménye sincs, és azt a nyomort, amelyet útján megtapasztal. Két számára nyomorúság a szenvedés sosem rejthet, és nem láthatatlan. Tehát benne mindig benne van, és mindig, ahogyan a versben is, különösen az öregség szenvedésére tér ki, azt mondja, hol bén a főkön, hűs gyérhajbusong. Ugye ez szinte kórházi, hol ifjak vászként dőlnek sírba le, nyilván ilyen alultáplált nagyon gyenge gyerekek, tehát ez számára mindig jelen van. Mindig van egy kis társadalom kritikai fuvallat is a versekben, anélkül, szinte anélkül, hogy észrevennék. Lehet, hogy azért, mert mi már természetesnek tartjuk ezt a figyelmet.
Ezt a marxista kritika természetesen nagyon annak idején kiemelte. És tagadhatatlan, hogy például itt a harmadik szakaszban, ugye Keats, el sem tudjuk képzelni a Tóth Árpád fordítása alapján, hogy az angolban néha milyen egyszerű, hogy azt mondja, itt azt mondja szó szerint a harmadik szakaszban, hogy itt, ahol az emberek ülnek, és egymás nyögését hallgatják. Ez csodálatos, ezt nem lehet. ezt nem lehet elfelejteni, ez annyira egyszerű, és mégis kifejezi azt.
Igen. Amit... Tehát ő a szem és a látás embere, tehát azt mondja, pont a skóciai útjukról írt levélben mondja azt, hogy soha nem felejtettem el ennyire a testem, vagyis nem feledkeztem el ennyire a testemről, a szememmel élek, és a képzeletem szünetel, mert teljesen le van nyűgözve már, mint a szemem.
Igen, de ugyanakkor nem, szóval a nem látás is, a nem látni akarás is jellemző ezekre a romantikusokra. Egy másik levelében például azt mondja, hogy szeretnék a felhőkben körbebolyongani és élni, hihetetlen élményekből készletnek annyit összehordani, hogy sétáimon a londoni elővárosokban ne kelljen egy pillantást sem vetnem arra, ami körülvesz. A Mont Blanc csúcsán akarok állni és visszagondolni erre a nyárra. Tehát ez mind a kettő egyébként magában a versben is megnyilvánul, a láthatatlan csalogány iránti rajongás és lelkesedés, és amikor azt mondja, hogy nem majd az egyik szakaszban, hogy nem látok a lába, még azt hiszem a hatodik szakaszban, amit önök még nem ismerhetnek, de majd mindjárt odaérünk.
Na most a másik nagy ellentétpár, azt már mondtad, a dal gyönyörűséges, a földön eluralkodó rossz, és van egy következő, a fülemüle örökké valósága, ugye?
Igen.
Tehát úgy jelenik meg ebből aztán lett is egy nagy vita, hogy a fülemüle, minden fülemüle itt énekel, amely volt lesz, ugye Ruth mellett Boáz lábánál, nyilván azt hallgathatja az éjszakában, az itt gondolja Kicz, egy fülemülét hallgathat, ezzel szemben áll az őt hallgató ember és az ő végessége. És hát, ahogy Csaba is mondta az elején, a halandóság és az az örökké valóság az emberi lét fájdalmának a forrása. A negyedik nagy ellentétpár pedig az, hogy a dal a szerelmes életről szól, tehát Kicz úgy érzi, ha már el kell múlni, akkor ebben a dalban, ebben a fülemüle zsongásban, ebben a zöld, nedves éjszakában a zöld egyébként végig kíséri állandóan, zöld hűs homály, zöld-zöld berek, állandóan majdnem minden strófában van valami, ami zöld ebben a sötét nyárban, ebben a mély lélegző, nem közvetlenül, de egészében mégis nagyon erotikus képben akar el belesimulni az örökké valóságban.
De azt még meg kell jegyezni, hogy ugye rögtön az első szakaszban látszik az, ami az egész verset jellemzi, ahogy mondjam, a fájdalom és az öröm és a rajongás állapotának itt egy érzetlen egy furcsa gomolygása és szinte összefonódása, hiszen azzal kezdő, hogy szívem fáj. De az ember elgondolkodik, hogy miért is fáj a szívem, hát valami, nyilván valami sérülés érhette, vagy valami. De a hatodik sorban meghalljuk azt, hogy hát nem azért fáj, mert a fülemüle halálát látom mondjuk, hanem pont a fülemüle boldogságában érzett, azzal való együttérzésednek a túlcsordulás, a szívem túlcsordulása, ez okozza az
fájdalmat, tehát a paroxizmusig fokozott boldogság,
igen.
Vagy öröm.
Ugyanez egyébként a második szakaszban folytatódik, amíg csak egyszer csak meg nem jelenik az a csodálatos motívum a romantikának, egyébként nem csak a romantikának, hiszen mi ezekben az elemzésekben nem feltétlenül egy kor jellegzetességet, vagy irodalmi mozgalmak jellegzetességét akarjuk kimutatni, vagy felfejteni, hanem azokat a közvetlenül nekünk szóló, szinte személyesen nekünk szóló mondani valókat fölfejteni, ami nem feltétlen minden irodalom történeti elemzésben van benne. Ez az eltűnési eltűnni vágyás, az, hogy láthatatlanná akar válni, meg akar semmisülni, ez természetesen minden
feloldódni egy másik létformába,
igen,
azzal azonosulni.
Láthatatlanná válni. Ez minden költőnek majd, hogy nem azt mondhatnám, ebben a korban jellegzetesség, nem kell ehhez neurotikusnak
lenni. József Attila, talán eltűnök hirtelen, ugye?
Ugye, talán eltűnök hirtelen, már 32 éves korában, vagy így.
De egész... Mint erdőben a vadnyom, ugye, meg ez is benne van.
És elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom, stb. Stb. A harmadik strófa, amit említettük, a létezés fájdalmának okát az emberi elesettségben, az emberi lét, a condition humaine, a nyomorúságában nevezi meg, ha akarjuk, és ilyen...
Azt mondja, hogy te nem láttál ilyen lázat, szálljunk el, repüljünk együtt, tehát hogyha el tudnék repülni,
igen,
akkor veled a te dalodon szeretnék, mert
igen,
én olyasmit láttam, amit te nem láthattál soha, a lázat, a ferdekint, stb., tehát az, ami meg úgy gondolja, hogy a csalogány soha nem láthatta, nem lehetett része benne.
Szóval itt megint a harmadik szakasz, hogyha szó szerint veszük, szinte megrázóbb, mint a Tótárpád. Mindjárt felolvasnám, hogy szó szerint azt mondja, ahol már maga a gondolkodás tele van fájdalommal, merő fájdalmat jelent, és tele van ólom szemű kétségbeeséssel, ahol a szépség nem tudja megtartani ragyogó szemeit, és az új szerelemről is legfeljebb holnaptól fogva lehet beszélni. Szóval ha az ember ezt olvassa, természetesen egy fordító számára még 86 másik szempontot is érvényesíteni kell egy formai fordításban, amit Tóth Árpád csodálatosan megoldott.
Igen, egyébként ez egy... legalábbis ez egy úgynevezett, ezek a strófák, úgy mondhatnánk, és ezt nagyon híven követi Tóth Árpád, úgynevezett rövid szonett, mert az első négy sor az a Shakespeare-i szonett kvártettjének rímel helyezését, ugye úgy van, hogy 4-4-3-3, ez a klasszikus, illetve Shakespeare
átalakítja. Tehát az olasz szonett.
Igen, Shakespeare átalakítja majd a szextettet, tehát azért mondom így, hogy 3-3, hogy előttünk legyen a 14 sor. Tehát a kvártettnek a rímel helyezését követi, és utána, de csak egy kvártett van, és utána következik 6 sor, de az már a petrárkai szonetnek a rímképletét tartalmazza, tehát hogy így mondjuk egy kicsit összenyomta volna, 4 sor hiányzik, de nagyon érdekes, erős, hatékony formát hozott létre. Na most lépjünk tovább a következő strófára.
Hát ugye a negyedik szakaszban...
A másik az, hogy itt nincs fény, tehát te látszott fent fény, de hát ide ebbe a sötétségbe, ebbe a kertbe, értsük úgy, ebben az emberi létben nem sok szivárog le, veled szeretnék szállni, és nagyon sok utalás, hogy egy kupát, hogy hát legalább akkor rugnánk be, vagy szállhatnék egyfajta mámorban, más pillanatban azt mondja, nem, hát ő a költészet szárnyán akar, a költészet erejével akar fölrebülni, de mindig a madárdalban, és azért mondja, hogy nem Bacchus és pár ducos fogata, ugye a bor szimbólum, tehát nem, végül is nem a csiholt mámor szárnyán akar fölrepülni, hanem a nagy költészetén, a sorsén. Igen, a következő pedig az, hogy folytatódik ennek az elszállásnak, tehát fölszállásnak, beleolvadásnak a leírása, és azt mondja, olyan sötét van, és a sötétségé, hogy lábam virágra lép, nem láthatom, hogy mi tömbént himbál a halkfa fönt. Tehát ezt is kedveli Keats, hogy rendkívül részletességgel, tehát ahogy itt most annyi virágot sorol fel, hogy őrület, nagyon szereti azt, hogy a tudomány és a ismerni mindent, tudni mindent a korszakra, ez is jellemző, hogy tudást halmozni föl, és egyben, hogy így mondjam, tudást nyújtani a művészet legkisebb elemeiben, és arról nem beszélve, hogy minden virág, minden megnevezés önmagában is, mint egy önálló egyszer, önmagában is szépséget nyújtson. A két célnál nála, legalábbis levelei és hitvallásai szerint, egyszerre kell érvényesülnie, és itt sorolja azt, hogy tulajdonképp ez az érdekes, lábam virágra lép, hát nem is látok, vak sötétben ülök itt a kertben, de nagyon pontosan tudja, mit nem lát, tehát minden érzékszerve működik, az illatot érzi, a tapintás, a füle, tehát minden fölerősödik. Hatodik strófa elmélyíti ezt a kiélesedett, feszült figyelmet, és az élményét a nem létezés, a nem itt levés iránti majdnem szerelemmé fokozza. Egy ilyen extatikus, azt mondja, hogy így könnyen meghalnék, így könnyen meghalhatnék, így igen, így ebbe bele tudnék oholni, hogyha ennyi lenne a halál.
Tehát tulajdonképpen a halál vágynak és a halál félelemnek is furcsa.
Igen, és hát ebbe azért azt tudni kell, hogy miután már eltemette az anyját és eltemette az öcsét, ő, aki tanult orvostudományt, vagy foglalkozott ezzel, ha még nincsenek is tünetei, mindenképpen már tudnia kell azt, hogy nagyon könnyen lehet az, hogy és hát ettől retteg, hogy ő is tüdővészben fog meghalni, és hogy közel van ez a halál. Amit a vers elején kábulatnak, egy ilyen túlboldogságban fogant ájulatnak és fájdalom, szívfájdalomnak nevez, az itt már egy a halálvágy és egy olyan könnyednek álcázott halálfélelem. tulajdonképpen ez itt egy kicsit egy ilyen költőbúcsúztató requiemmé válik ebben a strófában. Ó, zengi még, s légy, ha már süket fülem, hiú hant lesz, magasztos gyász zeném. Tehát egész odáig, hogy mint a népdalban, hogy tengernek zúgása, harangszóm is lesz, tengernek nagy habja, szemfödelem leszen. Tehát ez egy vándormotívum természetesen, tehát a népköltészet és nagyon sokféle költészet ismeri, de ez itt is megjelenik. Nem tudjuk, hogy honnan, hová. Vannak olyan nagy toposzok, nagy motivumok, amelyek a világ legkülönbözőbb részein bukkannak fel, költészetben, műköltészetben és népköltészetben egyaránt.
És aztán hát jön a hetedik szakasz, ugye, amely rengeteg...
És ez a csúcspont, hogy beléd halok a szépségedbe. Tulajdonképpen ez az arányaiban is, ez a...
Te nem a halálos, nem a halálra születtél halhatatlan madár, és ebben a hetedik szakaszban létszeres olvast fel, mert nincs a szöveg a papírokon. Hetedik, utolsó előtti.
Igen, bocsánat, én sem látom, igen, meg még itt is. Te nem halálra lettél, és irigy idő rád, nem tipor örök madár. Éj dalod mondhatlan rég sír, így hány császárs búsbogot hallotta már. Hát igen.
Hány császár, tehát...
És ez, hogy épp ez a dal járta át, talán Rút szívét erről ír. S mély vizek nyílt falán, az örvénylő óceán üvegen talán-e hangtár, föl tűnt tündéri táj. Ez a tűnt tündéri táj, amelyről Szerb Antal nagyon hosszan ír, ennek sajnos az angol szövegét kellene itt elemeznünk, amire én nem merek úgy vállalkozni. Tudnék, az ott használt szavak sokkal több értelműek, sokkal több felé feszítik a verset, a casement opening of the phone, de a legfontosabb ez a hátravetett jelző, amit ő tűnt tündéri tájként fordít, rím és egyéb kényszerekből, de ez egyszerűen forlorn németül. Egyszerre elveszett, és egyszerre elhagyott. Tulajdonképpen elhagyott, és mondhatnánk, az elfeledett is benne van. Tehát egyetlen egy szó rendkívüli töménységben tartalmazza azt, amit ugye magyarul egy kicsit részletesebben kell leírni, ezt így, hogy forlorn, hogy elveszett vagy elhagyott, ez valószínűleg nagyon nehéz feladat elé állítja a fordítót, hiszen egyetlen értelem mellett kell dönteni. Miközben az eredeti egyszerre tartalmaz mindent, tehát sugároz önmagában.
Nagyon érdekes, hogy többen mondják, hogy kézköltészete, annak ellenére, hogy díszítő jellegű sok vonatkozásban, de mégis szinte szavankénti olvasásra és felfejtésre és élvezetre kényszeríti az embert. Vannak más költők, akiket csak tízessével, húszasával lehet élvezni és felfogni, például majd a következő... Nem, ez például Kassák ilyen majd a következő költőnk, akiből egyszerűen dől az anyag, és tényleg egyik verse megvilágítja, helyére teszi. Keatsnél keveset az életmű, itt nagyon sok minden mondani való, hogy sűrűsödik a furcsa szavakban, az arhaikus szóválasztásban, a forlorn, ami egy utána vetett melléknévi igenév, tehát tulajdonképpen egy normális költő előre vette volna jelzőként, de ez utána van, és ezzel folytatódik a következő szakasz is, az utolsó, amelyben hát voltak éppen visszatérünk a Hampsteadi kertbe, és a költő belátja, hogy hát a csalogány az bizony már Rút idejében is dalolt a fán,
ugyanez a,
de most elhallgat, de nyilván tovább fog
dalolni. A költészet nem tudja azt, amit a természet, nem megváltó erő, és valamilyen furcsa lezárás ez, mert az ember azt várna egy ilyen versben, hogy így eltűnik ebben az azonosulásban, egyesülésben, valamiképpen elröpül a lelke a vers végén, nem? Hanem úgy visszahúzza, úgy, ahogy egy gömb sárkát, és megfogja a zsinort, és lehúzza a földre, aztán nem, elhallgatott a csak. Hát tulajdonképp itt vagyok a kertben, és nem megváltó erő ez a szépség, ez a költészet sem. Nekem ez a befejezés tulajdonképp a maga korában, a romantikában sokkal modernebb, és sokkal döbbenetesebb, mint hogyha himnikus magasságokban az ég kékében elveszett volna a csalogányostól és költőstől. Azt mondja, hogy úgy végzik, ó, tűnt zene, zengtél, vagy álmodom.
Igen. összességében, tehát azt lehetne mondani, hogy Péter Ágnes csodálatos könyvében mondja.
Megmutatjuk, hogy egy nagyon jó
monográfia. Ebben a sorozatban, minden sorozatban
a barátjának az egyik korai rajzait lehet látni.
Vannak jobb művek és kevésbé jó. Ez például ennek a sorozatnak egyik bizonyára kiemelkedő darabja. Péter Ágnes azt mondja, hogy minden, tehát Keats alapvető intenciója talán az, hogy hogyan lehetne az emberi élet szűk néhány pillanatban megvalósuló terjedelmét és kereteit kitágítani, és valamiféleképpen az örökké valósághoz közelíteni. Ennek a variációját kvázi nyújtja szinte katalógusszerűen ez a 8 szakasz, az érzékek kábítását a hűspincék borával, a költészet szárnyalásával, a természet szépségével, a múlt kábulatával és az örökké valóság illúziójával kvázi megszalonnázva. Na most,
nagyon röviden mondjuk, akartunk egy érdekességet mondani.
Nagyon érdekes, hogy a hetedik szakasz, az rendkívül...
Borges.
Ja, az a hetedik szakaszról van Borgesnak, Jorge Luis Borgesnek, a nagy argentin írónak egy csodálatos esszéje, Keats csalogánya címen, és ez az esszé azt mondja és állítja, vagy teszi fel a kérdést, hogy voltak éppen idéz öt angol és amerikai kritikust, és azt mondja, hogy ezek felvetik a kérdést, hogy ezen a madáron egy konkrét madarat kell érteni, vagy a csalogányságot, a csalogányfajt. Hát érdekes a kérdés, azt mondja Borges, hogy erre a kérdésre voltak éppen Schopenhauer adta meg a választ, 1844-ben megjelent Die Welt als Willenvorstellung című művének 41. fejezetében, amiben arról ír, hogy itt nézem ezt a macskát az udvaron, és felmerül a kérdés, hogy ez vajon... A kérdés az, hogy ez vajon ugyanaz a macska, amely 300 évvel ezelőtt ugrált itt ezen az udvaron. Erre Schopenhauer azt mondja,
hogy őrültnek tartanának.
Ha azt mondaná, hogy a kettő közt lényeges különbség van. De ugyanakkor azt mondhatna, nem, hogy ugyanaz.
Hogyha azonosítanám a 300 éve ezelőttivel, de még nagyobb őrültség volna, ha azt mondanám, hogy a kettő
különbség.
Között lényeges különbség van.
Igen.
Ő
azt sugallja, hogy voltak éppen az egyén azonos a fajjal, Keats csalogánya, egyben Ruth csalogánya is, tehát ez a csalogányság. Nincs ilyen, hogy csalogány egyén. És akkor Borges azt mondja, miután ezt a kérdést itt szépen megoldottuk, az a kérdés tolul fel, hogy de hogyan lehetséges az, hogy öt ilyen jól képzett kritikus ezt a verset nem tudja megérteni tulajdonképpen, és hát szinte szemükre vető, hogy poétikai és gondolati hibának tartják, hogy a költő szembeállítja az emberi lét élet mulandóságát, amelyen itt az egyén életét érti, a madár létének állandóságával, amelyen a faj életét érti. És akkor erre megoldásként egy csodálatos Coleridge idézetet hoz Borges, és azt mondja, hogy a Coleridge a másik nagy romantikus költő, aki egyébként túlélte Wordsworth és Coleridge is mind a három fiatal, 1840 körül haltak meg. Coleridge szerint az emberek két nagy csoportra oszthatók, platonikusokra és arisztoteliánusokra. A platonikusok valóságosnak érzik az osztályokat, a rendeket, a fajokat, általában az általános kategóriákat. Tudják, hogy a világegyetem egyfajta kozmosz, egyfajta rend, és hát ez a platonik gondolkodási forma vagy alkat megjelenik a világ gondolkodás történetében sok ponton. Kezdődik, mit tudom én, Parmenidésznél, Platónnál, stb. A másik az arisztoteliánus, aki csak a konkrétumba tud belemélyedni, azt mondja, hogy a rend nem egyéb, mint hiányos ismereteinkből fakadó tévedés vagy fikció. És Coleridge azt mondja, hogy az angol elme arisztoteliánusnak született, számára nem az absztrakt fogalmak jelentik a valóságot, hanem az egyének, nem a csalogány faja, hanem
és
a csalogány egyedek.
Fontos, mert elutasítja az általánost, mert lebonthatatlannak, páratlannak érzi az egyedit. És ebben én úgy gondolom, hogy igen, nem véletlen, hogy a liberalizmus az alapító agyák angol szászok, tehát az, hogy az emberi, a személyes szabadságnak olyan óriási szerepe van ebben a gondolkodásban, ez nyilván ezzel összefügg, nem azt gondolom, hogy ezek a kritikusok nem értették Keatset, hanem valóban van egy belső irányultság, amely másképpen ítéli meg az ember létét és az általánoshoz, az abstrakcióhoz való viszonyát.
De én még két hiszem... érvet, bocsánat, Borgeszen, csak annyit még, nem, csak még annyit elmondanék, hogy a Borgesz elfelejti, hogy magát ezt a verset is egy angol ember írta, ez az egyik, és a másik pedig az, hogy az úgynevezett kritikus tömeg, tehát a kritikusok tömege, nem csak Angliában, hanem a világ más részein is bizony nagyon sok tévedések során át képes csak egy, főleg egy ilyen versnek az értelmét felfejteni és megérteni.
Csak egy rövid kis zenei átvezetőt fogunk most meghallgatni, mert egy kicsit sokat beszéltünk. Nem lehet erről a nagy versről nagyon keveset beszélni, mondom magunk mentésként. Egy kortársal, és egy olyan kortárst hozok, akire nem is gondolnánk, hogy ez Keats kortársa. Keats valahogy bennünk egy lángoló romantikus. Másik is romantikus, de soha nem hozzuk össze. Schubert, majdnem egy idősebb. Ő igazán tudta, mi a dal, és mi az elmúlás szépsége. Úgyhogy most a 29 opusz számú Ámor vonós négyesnek az Andante tételből hallgatunk meg egy nagyon picikét. A Royal Philharmonic Kamara Zenekar muzsikusai játszanak. Kell mennünk.
Rohannunk. Igen. Kassák Lajos.
Annyit mondanék, az előbb szó volt arról, hogy kit lehet szemelgetve olvasni, és kinél fontos az, hogy több verset. Az még mindig jobb, hogyha valakiből úgy érezzük, hogy még, és szívesen olvas az ember több verset, mert többet megtud, mint az a költő, aki úgy tűnik, hogy egész jó, és amikor az ember kézbe vesz, és több versét akarja elolvasni, akkor a sok már nem érdekes. Ez az a rosszabbik eset. Hogy egy elmegy, de sok nem. Kassáknál ez pont fordítva van. Látszik, hogy egymás után ugye füzetbe írta, és valószínűleg egy periódusban egy-egy élmény, vagy egy-egy gondolatsor hatására mindig tovább írta, és újabb. Tehát ezt én inkább nem úgy fognám fel, hogy sok verset kell egyszer elolvasni, hanem ezek inkább versfüzérek, anélkül, hogy közvetlenül összetartoznának, vagy összefűzte volna. Tehát akkor...
Hát Kassákról is nem tudom, csak egy-két érdekességet mondanék inkább, hogy ugye
igen, szabadítani egy előítélet fogságából egyébként.
Ugye az egyszemélyes magyar avantgárd, ugye így mondják, hát ez természetesen nem igaz, de most itt elmondjuk, hogy nem igaz. Azért érdemes ezt megfogalmazni. Mindenesetre ugye sokáig az volt, hogy ez micsoda, azt mondták róla, hogy egy szellemi betegségnek a minősítése volt kvázi ez a szó, vagy azt mondták rá, hogy hát az elvetett és a hozott értékek közötti arány elég nagy, mondjuk ebben az esetben, vagy azt mondták rá, hogy például jobb, úgy rombolt, mint egy zseni, és úgy épített, mint egy kontár. Hát sokféle ellenállással kellett megküzdenie, egészen ugye, mikor fellép a 10-es években, 15-ben jelenik meg az első verses füzete inkább, Eposz Wagner maszkjában. Erre, hogy mondjam, sok szenvedése ellenére nem lehet azt mondani, hogy a nyugat között nagyságok is nem fogadták nagy megértéssel. Kosztolányi például egészen szépen is jó indulatban ír róla, vagy Szabó Dezső, aki expresszionizmusát tekintve, vagy nyilván ezen a vonalon érzett rokonságokat, néhány évig ezt a két teljesen aztán különböző pályákon tovább haladó embert összekötötte Szabó Dezső, hogy lelkesedéssel fogadja Kassát.
De aztán a politikailag távolodtak.
Aztán el, természetesen 1920-ban, mikor már Kassák
letartóztatásban van,
azt mondja, hogy a Lajos csak azt kapta, amit meg is érdemelt. Hát, Szabó Dezső ilyen volt már 1920-ban.
Byron.
Adi például csúcsán a földhöz vágja az Eposz Wagner maszkjában, és ír egy nagyon udvarias levelet, és azt ajánlja a Lajosnak, hogy vigye Ignotus.
Hát, Osváth is azt mondja, hogy uram, ez nem vers, hanem szekérzörgés, de aztán az elején. Aztán Kassák eljár hozzá beszélgetni, és nagyon furcsa módon ezt leírja Kassák, bizalmába avatja, és csodálatos beszél. És tulajdonképp rá kell jönnünk, hogy ezek a beszélgetések olyanok, otthon fogadja a lakásán, versekről és kultúráról. Kassák, és ebben érdekes módon érzek valami hasonlót kiszed, ez az önművelésnek és az öngyarapításnak egy csodálatos nagy művészet. Tehát az, hogy ő honnan indult és mivé lett, ez egy szinte páratlan olyan, mint a szivárványnak egy teljes éve, egy csodálatos nagy dolog, mert sokkal jelentősebb költő, mint ahogy elkönyvelik, ezt akartuk volna, hogy egyszerűen egy kis avantgárd, aki írja a versikét. A magyar költészet egyik legnagyobb alkotója, minden irányban, minden területen rendkívül érdekeset és megkapott alkotót, és Osváth tanítgatja, Osváth beszélget vele, és végül Osváth öngyilkosság, akkor Kassák ír egy csodálatos
emlékezetet.
Ez a barátság innen a szekérzörgéstől vezet egy csodálatos, és hát 20-ban már az egy ember életét a nyugat közli.
És leírja az egy ember életét, hogy találkoznak a, bocsánat, Rudas László utca és a Körút sarkán, akinek ez még mond valamit, és akkor azt mondja, hogy a Kassák azt főszerkesztőnek, hogy bocsánat, hát nem kerül, valaki ezt meglátja, hát esetleg maga is börtönbe kerül. És Osváth azt mondja a Kassák önéletrajzén, bocsánat, Kassák úr, én tudom, hogy mit teszek, és vállalom tetteimért a felelősséget.
De ez már a direktórium után.
Igen. Szóval ez volt Osváth, Osváth egy fantasztikus ember volt, és ez az Emlékezzetek rá című vers 31-ben, én állítom, hogy ez egyenrangú Kosztolányinak az Osváth
alapkaságyom
című versét.
Most Lengyel Balázs...
Bocsánat, csak Lajos még felajánlotta a nagy tudású szerkesztőnek, hogy ha jó ez a dolog, akkor átteszem helyesírásba.
Ez a pálya elején.
Mert amikor ugye, mint lakatos segédő megérkezik Érsekújvárról, hát ő elsősorban munkát keresni a nyilván Pestre, de azért irodalmat is akar csinálni, és...
És akkor elmondjuk a szivárvány másik felét, ugye, hogy a Lengyel Balázs írja a Kassák parabola című fantasztikus tanulmányában, azt mondja, hogy nem csak közvetlen hatása mutathat a Kassáknak, a kortársi líra majdnem minden jelentős tehetségére Kosztolányitól az ifjú Szabó Lőrincig ilyesen áll, hanem ami még fontosabb, a nyilvánvaló és sorról sorra bizonyítható közvetlen hatáson felül emberi példájával, egyénisége erejével saját talpára segítette József Attilát és a Radnótit. És ez valószínűleg így is van. Tehát akik szerényebb körülményekből, szerény sorsból vagy nyomorból azt látták, hogy lehet, hogy szabad, hogy lehetséges, arról nem beszélve, hogy költészetileg, tehát az ifjú József Attila, megnézik a korai verset, milyen erős Kassák utánzatú versek, de hát ő végig zongorázza Juhász Gyulát, Vajdát, Juhász Gyulát, Adit, Kosztolányit, és amik 30-ban teljesen a saját hangjára talál.
Hát igen, mikor visszajön 27-ben Párizsból, akkor már szinte egy új, egy klasszikus. Az utolsó 10 évben szinte csak egy modern klasszicizmus hangján ír. Jó, még annyit lehet mondani, hogy érdekes Kassáknál, hogy két dolgot tudnak mondani, hogy már a 20-as években ugye írja ezt az egyik főművét, az Egy ember életét, amely a Nyugatban jelenik meg, ezt nem mindenki tudja, de hogy pont a Nyugatban, amely Babits, mikor 15-ben az eposz várni, azt
mondja, legjobb regényekkel betegszik, csodálatos.
Azt mondta, ezt mondta, hogy rombol a zsenésvel, stb. És azt mondta, hogy ugyanakkor kedves uram, azt mondja, a művészet sosem vethet el minden formát úgy, hogy magával az elvetés tényével ismét formát ne teremtene. Tehát teljesen más pozícióból kritizálja Basságot, de a 20-as évek második felében és a 30-as évben mondom, ott jelenik meg az Egy ember élete, amely egyébként hát évtizedeken át biztos tudják, ez 8 kötetből áll, a könyvből áll, a 7. és a 8. könyv a diktatúra és a kommun és a Károlyi forradalom és a kommun, ez sokáig nem jelent meg, aztán egyszer csak eljött az időnkben, és azért megjelent. Itt csodálatos részletekben ír le például a Lukács Györgyöt, aki a fegyverrel az övébe dugott fegyverrel rá akarja kényszeríteni ezt a Passágot, hogy menjenek ki a frontra harcolni és lőni. Olvassák ezt a könyvet, ez csodálatos. Bocsánat.
Az az érdekes, hogy a későbbiekben is nem a baloldali, nem az avantgárd közeg elemzi Kassák művészetét elsősorban, vagy nem ők írják irodalmi szempontból a nagy tanulmányokat, hanem például a Babits nyomában, hát Gyergyai, meg Halász Gábor, de aztán az újbolt nemzedék, Nemes Nagy Ágnes, Rába György, Lengyel Balázs, Rónai György írják a irodalmi szempontból a legjelentősebb tanulmányokat. De az is érdekes, hogy maga Kassák, ugye nem gondolnánk, miközben különösen az élete első felében ugye a munkás művészet és irodalomnak milyen formáit javasolja és hogyan képzeli el, később polgári írók közül olyan személyiségeket, olyan teljesítményeket vesz észre, amire nem gondol, például Gellért Oszkár családi lirájáról remek eszét ír, ma már sajnos alig tudjuk, hogy ki volt Gellért Oszkár, Nyugat harmadik nagy szerkesztő, nagyon jó költő és jelentős memoáríró, de Szépernőről, Füstmiláról, Osvátról, ugye, mint mondtuk. Na most itt még mielőtt...
A Kassák prózája egyébként is teljesen klasszikus
végtetés. Igen. Na most meg kell említenem, hogy van Kassák az Ember és közszereplő című fantasztikus hiánypótló könyvében Sztandrájszky Éva ír, szemügyre veszi a Kassák publicisztikát. Ezt a publicisztikát, ha jól tudom, de lehet, ha tévedek, javítsanak ki, nem adták ki. Ez olyan bátor, olyan csodálatos, radikális, tehát csak ami ebben a könyvben előfordul, mint idézet, az ember levegő után kap.
Tehát a 30-as években...
Igen, megmutatom a könyvet, hogyha utolérik, akkor szerezzék be, és szeretnék írni, idézni, mert ez magyarázza azt, hogy Kassákkal mi történt. Kétségtelenül van egy váltás. A váltás az, hogy miért áll le tulajdonképpen erről, bocsánat a zárójelért, Lengyel Balázsnak és Vas Istvánnak volt egy jelentős vitája, hogy a magyar avantgárd miért nem épült be a nagy költészetben állunk, ugye a lengyeleknél, a másoknál beépült, miért állnak levele, hogy maga Kassák is, ha szabad ilyet mondani, egy kicsit klasszicizálódik. És itt a magyarázat ebben a könyvben. Kassák Lajos az 1930-as évek második felében végleg kiábrándult a munkásmozgalomból, és megbékélt a polgársággal, átértékelte viszonyát a szociáldemokrata és a kommunista pártokhoz, támadta a forradalmiságban tetszelgő jobb és baloldali diktatórikus politikai erőket, ez utóbbi saját múltja vágyálmai miatt nehézkesebben ment. A tömegek és vezéreik rossz irányú radikalizálódását látva forradalmi illúziói szerte foszlottak. Ugrok, de függetlenség igénye, szuverenitása, megingathatatlan szabadság szeretete, pacifizmusa és szigorú erkölcsisége nem változott.
Nem is szerették őt a 40-es,
igen,
az 50-es.
Szeretnénk egy kicsit a hangját hoztuk el önöknek meglepetésként, úgyhogy kérjük szépen Kassák hangját 63-ból.
Szóval ne az unikumokra utazunk, hanem azokra a tanítalálami mondatokra törekedjünk, ami franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát, amit Párizsban nagyon jól éreztem magam. Régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a rakorotidesünk se volt erre alkalmas, de és a vitalizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek. Ugye hát én szerencsétlen nem hittem kaszára, hiszen ahol ember az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kassák köszöntését, abból is esünk rá, mint egy rádi cikk, ahogyanak a köten. Hát igazadban kérem, igazadban, hogy alapját a véve, én az ellentmondásaimban nézzük. Mondom, hogy az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott mutatik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmondani a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem az megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Meselemberét írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Osváth, azt mondta, hogy uram, ez nem becsett a kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, hogy tényleg, hogy visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évektől követelődik tőlem, hogy olyan írják, mint a Meselemberét. Csak akkor már elmúlt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor már nem
írtam,
mert én már egyébként más ember volt, csak
azért nem javaslom, hogy végighallgassuk, mert azért ilyen a felvétel, még hogyha a Petőfi Múzeum adta jös ki, tehát nem eléggé világos, nem lehet talán eléggé jól hallgatni. Akartál az életéről
nézni? Hát az életéről csak bevágtatni kéne már a versen, mindjárt, tehát csak annyit, hogy 887-ben született Érsekújváron Mosolnő mama, a papáról nem sokat tudunk, de egy mogorvar idei ember lehetett, aki azt írja, hogy olyan volt, mintha meg se tanult volna beszélni. Hát ez itt nő fel, ez a fiatal ember is Szborni úr műhelyében találja meg aztán a
papnak szárnyal, vagy az iskolát, és
Inasnak áll, és aztán hamar Pestsevet, előtt Győrbe, aztán Pestsevetődik, és hát voltak éppen itt kezdi meg irodalmi pályáját. Első nagyobb, hogy mondjam, vállalkozása ez a bizonyos út, amelyről az előbb említett egy ember élete szól, 909 és 10-ben elindul, hát mondjuk így gyalog, ez jól hangzik, hogy gyalog elindul, és végig gyalogolja Európát, Passaunát, és egy Gödrös nevű faszobrásszal, a barátjával, akiről azt írja, hogy a legjobban tudott hazudni, és Szitja Emillel, aki egy ilyen hogy mondjam, ezermester volt, festő, és káromkodó, és gondolkodó, és világ megváltó. És aztán, hát végigjárják Európát, ezt csodálatosan leírja, például a bécsi Mennerázilt leírja Kassák, ami többek között azért is érdekes, mert ez körülbelül az az időszak, 906 és 10, ez ugyan 9-ben történt, és leírja, hogy hogyan bocsátották oda be este a férfiakat, és hogyan slaggal, hogyan mosták le, stb. Ez kb. Az az idő, amikor egy bizonyos Adolf Hitler is Bécsben időzik, és a Mennerázilban tölti az éjszakáit. Tehát onnan indul az ő nagy karrierje.
Igen, de térjünk vissza, tehát...
Aztán, bocsánat, eljutnak Párizsba, beesnek étlen szomjan, éhezve kopog a szemük Párizsba, azt még el tudják érni, hogy a követségen kapnak egy ingyenjegyet haza, és hát ennyi volt a Párizs élmény. Maga Kassák azt írja később, hogy voltam Párizsban, és nem láttam semmit Párizsban.
Igen, de csodálatos könyvet ír, mégiscsak innen kezdve azért még mindig vasmunkásként dolgozik, elkezd írni, kapcsolatba kerül a munkás mozgalommal, és ez döntő valószínűleg, azért bámulatosan ugyanolyan mohóságban, de azt Kicsnél láttuk, elkezd olvasni, és rengeteg dolgot csinál, aztán lapokat ad ki, később részt vesz a direktóriumban, börtön is visel, bécsi emigrációba kényszerül, és onnan jön haza, és a nevezetes jelenet az éppen arról szól, hogy amikor átöleli őt az utca sarkán, most hát azt kell, nem fél egy börtönviselt, forradalmárként számon tartott embert átölelni. publikálni kezd, első könyve egy novellás kötet, Életsirapás címmel, 12-ben jelent meg, és hát az első világháború alatt kezdi híres avantgardista folyóiratait kiadni, 15-16-ban a TET, 16 és 19 között a MA jelenik meg. Azt mondtam, hogy a tanácskoztársaság után letartóztatják, Keszthelyen raboskodott, majd a Pesti gyújt, és 20-ban ment Bécsbe. Ott adja ki a MA folytatását, a 2x2-t, és 22-ben ott keletkezik nagy életrajzi poémája, a Ó, meghal a madarak kirepülnek. Ez egy csodálatos nagy vers. 26-ban tér haza, 27-ben a Dokumentum című folyóiratot, és aztán jön az, amelyről sokat foglalkozik ez a könyv, a Stanislavski Éva könyve, hát sok minden mással is persze, a Munka című művészeti és társadalmi folyóirat, és a legnagyobb elképedésemre, és azt őszintén mondom, hogy valamiért az ember, hála Istennek, öregkorában is érik igazi nagy irodalomtörténeti meglepetések, az, hogy Kassák igenis a 30-as években észrevette, megsejtette és le is írta, valószínűleg ezért nem adták ki a publicisztikáját, hogy a Szovjetunióban mi zajlik, és hogy mi történik ott. A kiábrándulásának ez nagyon mély, nagyon komoly része. 35, 36, 38, 39, minden ott van a publicisztikájában.
Már nagyon korán... nem volt a Szovjetunióban, hogy a 34-ben I. és Gyuláv küldik ki, és Nagy Lajos, és Győrös
Attila. Nagyon pontosan érzékeli, hogy de ott valami nagyon.
Bocsánat, csak annyit, hogy ezekben az években azért fantasztikus könyvek jelennek meg erről a szovjet megrendülésről. Hát csak a leghíresebbeket mondom, Pánai Disztrátinak a...
Igen, de muszáj menni.
Muszáj, de ezeket az nem annyira ismertek dolgok, hogy I. és Gyula Oroszországával szemben, hogy 34-ben megjelenik, és hát persze érdekes, gyönyörű magyar próza meg minden, és ki lehet utána sokszor adni, de ha ezzel szemben mondjuk Nagy Lajos beszámolóját nézzük meg, ugyanerről a Szovjetunióról, vagy Isztrátijét, vagy André Zsidét, vagy a többiekét, akkor azért mai szemmel nézve legalábbis azt lehet mondani, hogy ezeknek az utóbbiaknak a hihetetlen igazságszeretete is hogy mondja, fölé helyezett.
Ahogy Kassák a perekre reagál, megint, ez fantasztikus. Ja. Tehát ez, amit Sztandajcs Géva leír, hogy kiábrándul mindabból, ami körülveszi, pontosan átlátja, nem véletlen, József Attila is meghasonlít, ugye, a párta, tehát valamilyen módon kiközösítve hal meg. 38-ban halt meg a felesége, Ulipos lett Simon Jolán, Kárpáti Klárával él kb. 39-től, 46-ban Békásmegyeren kap végre saját lakást. A háború után az új rendszernek nagyon kényelmetlen a szociáldemokrata, és főként az elveihez nagyon hű Kassák. 54-től haláláig, 1967-ig a Bécsi út 98 szám alatt lakik. És 47-ben a hatalommal a viszonya nagyon megromlik, kizárják a pártból, könyvei nem jelennek meg, és ezekben az években vezeti a naplóját, amely úgy tudom, hogy nem jelent meg a szénabókja, nem jelent meg teljességében. Lehet, hogy azóta, amióta megszereztem azt a könyvet, azóta van újabb kiadása teljesen. 56 után kezdtek megjelenni a könyvei, 61-ben már Párizsban kiállíthatták a műveit, és csak 65-ben halála előtt 2 évvel, 78 éves korában kap Kossuth-díjat. De hát azt mondja, hogy ő nem egy beérkezett ember. Azt hiszem, hogy tényleg
67-ben hal meg, egyébként egy évben Füstmilánya és Kodálya.
Egy verset fogunk most felolvasni és elemezni, a távoli üdvözletet.
Igen, az elszakadt fonáról akkor feledkezzünk meg. Egyébként az elszakadt fonál című, amely az öreg Kassáknak egy csodálatos verse, a 68-as Üljük körül az asztalt.
Jó?
Című kötetében jelent meg.
Olvastam.
Elszakadt fonál, nem messze innen a cél, amit magam elé tűztem. És mégis a horizont visszahúzódik. Félrevezet a szélbeszéde, a felhőcsorda, ahogyan a hold előtt úszik, majd hívó tüzek lobbannak fel ismeretlen tájakon, nincs hát vége az útnak. Nincs holdam, nincs csillagom. Mérem a felmérhetetlent, házamat elhagytam, síromat nem találom. Erről a versről egyébként Kassák halála után 2 évvel a ma Franciaországban élő Thor Péter nagyszerű irodalomtörténész, és amúgy egy rilkista, Rilke kutató írt egy nagyon szép elemzést, ezt fent van az interneten, el lehet olvasni. A nagy Kassák témák természetesen, ugye a Kassáknak egyik nagy motívuma az elindulás, megérkezés, meg nem érkezés, útközben levés, az út részletezése és katalogizálása. Ez szinte mindegyik Kass, szinte címig menően megtalálható bármelyik Kassák műben. És közben van egy bizonyos kozmikus bukolika, amit Halász Gábor így nevezett, de vannak más vonások is, úgyhogy mindjárt áttérünk a másik vers kapcsán, talán azokat ott mondjuk el majd a vonásait ennek a költészetnek.
Távoli üdvözlet. Aki elment, az elment, mondták gyermekkoromban az öregek. És ez mind nem egészen így van. Láttam, hogy asszonyok keltek útra hajnalban, vasalt széles szoknyában, magas sarkú bársony fekete cipőben, és néhány férfi is átlépte küszöbünket, valamennyien ébren voltunk. A búcsúzó még egyszer felénk fordult, szelíden intett, s hátán a batyúval elindult a nap felé, ami a határszéli fák koronájában üldögélt. Aki elment, az elment, mondta anyám, sose keseregjetek a kósza lélek után. Aki elment, az elment, mondtam én is, de ugyanakkor mélységesen éreztem, hogy aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Emlékszem rá, az előbb még ott énekelt az öreg szalma széken, és a szék itt maradt. Emlékszem rá, melyik tányérból kanalazta ki a levesét, és a tányér itt maradt. Emlékszem rá, ahogy az eresz alatt bóbiskolt, pipázott, köhögésével felébresztette az alvó kutyát, kiköpött a földre, ekkor hangyák jöttek elő valahonnan, és az eresz itt maradt, az álmos kutyas, a falánk hangyák is itt maradtak. A búcsúzó menyecske ránevetett az apámra, és az apám itt maradt. A búcsúzó legény ránevetett az anyámra, és az anyám itt maradt. Aki szeretett engem, távozása előtt megcíróvatta az arcom, és én itt maradtam. Aki elment, az elment, mondták gyerekkoromban az öregek, és ez egyáltalán nem igaz. Sokan elmentek már tőlem, de senki sem tudott igazán a faképnél hagyni. Úgy állok itt, mint akinek senkie sincsen, és van egy kosaram, amiben mindenki benne van.
Hát igen, csodálatos, igen. El se gondolná az ember, hogy
Egy szabad vers, amelynek a belső felépítése, például ez a ritmizálás nem csak a sorokon belül, mert egy a belső feszültség van, itt is végig vannak azért ritmizálva a sorok, szinte szótagig, akkor is, hogyha nem kötött formát. De az, ahogy mint népmesesze, aki elment, az elment, ez visszatér nagyon sokszor. Aki elment, az elment, és aztán visszatér szinte egy ilyen ABA zenei formában, a teljes sor, hogy mondták az öreget, csak azt mondja, és ez nem egészen így van. Másiknál a válasz ugye egy variáns, mondanánk a zenében, és ez egyáltalán nem igaz. Tehát először csak bizonytalanul, és ahogy belemerül az emlékezésbe, és ellenőrzi saját állítását, az is jellemző Kassákra, saját magát ellenőrzi. Először, és ez nem egészen így van. Éreztem, hogy aztán megbizonyosodik, azt mondja, és ez egyáltalában nem igaz. Még ezt a, hogy mondjam, a megerősödő hanghordozást is érezni lehet. Egyébként egy nagyon érzelmes embernek a verse ez, tehát aki mindenkivel, az elmenőkkel és az ott hagyott nyomokkal szemben, az csak azt tudja így leírni, aki mindenre figyel, akinek mindez fontos. Hát még maga az a kép is, hogy a elindul valaki a batyúval, és a hajnali nap, ahogy a fák mögül dereng, mintha ott üldögélne a nap, hát nem csak költő, hanem rendkívül érzékenységű ember.
Igen, ha megfelelő hangkürttel a vershez közelünk, akkor már a cím is tulajdonképpen feltűnő, azt mondja, távoli üdvözlet. Ugye hát ez az üdvözlet szó, ez szinte felidézi, óhatatlan felidézi az angyali üdvözlet fordulai, a jelzős szerkezetét, és ahogy nem véletlen Radnóti már 39-ben az egyik Kassák kötettel kapcsolatban biblikus népiességről beszélt, és ez a vers is tulajdonképpen szakrális elemekkel van átszőve, voltak éppen a maga cím nem arról szól, mint általában a Kassák címadásai is, nem olyanok, hogy azok kvázi megmondanák, hogy miről szól a vers, vagy nem tudom ilyesmi, hanem a konstrukció kulcsát, vezérszavát és szinte szellemi értelmét jelölik meg. Ebben az esetben is azt hiszem, hogy szinte egy képeslapról is lehetne valakinek a létéről hírt ad egy képeslap valahonnan, vagy lehetne arra gondolni, hogy valami fontos dolognak a bejelentéséről volna szó, esetleg új személy világba lépése, ugye például az angyali üdvözlet esetén. Tehát csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy itt is nem nyaralók küldik üdvözletüket, hanem a költő életéből eltávozottak, de ezáltal kvázi örökké vált személyek. Talán azt mondhatnám visszautalva a Keats versére, hogy a közös idea a két teljesen egyébként különböző költőben az, hogy a láthatatlan nálásban az örökké valóság ideáját látják megjelenni. Ami hát szokatlan egy ilyen, most már ez nem vasmunkás, ugye, hanem ez egy egész messze emelkedett szellem. Természetesen minden Kassák vers, én Kassák Lajos vagyok, ugye, ez egy híres állítás.
Hogy én József Attila itt vagyok.
Igen, tehát minden Kassák Lajosról szól, de hát a Kassák Lajos személyiségének a hihetetlen kitágításáról és felemelkedéséről is szó van.
Majdnem mindenütt, az Rónai megjegyzi, hogy majdnem minden Kassák vers egy prózai ténymegállapítás vagy helyzetrögzítés kezdődik. Az a szegény munkás ember vagyok, így kezdve. Vagy az, hogy lejöttem a hegyről, ahol 2 hónapig értem. Vagy azt mondja, középkorú ember vagyok, hímnemű, szívós és akaratos. És aztán bontja ki, tehát ezek az én állítások, ezek nagyon fontosak. És meghatározzák ezeknek a roppant, mondjuk így erőteljes, úgy megy végig egy-egy vers, úgy fut végig, ahogyan azt tudnám mondani, ha színhez hasonlítanám, de a fehér. Tehát nagyon áttetsző, nagyon világos, egyetlen egy indulat hullám szalad végig, vagy legfeljebb egy hullám megtörik, és akkor valamilyen más irányba megy, mint az előző versben. Ott, ahol érdekes módon az, amit most nem elemezhetünk időhiányában, ahol a horizontális tárgyak és aztán a függőleges tárgyak nagyon érdekesen váltakoznak. Abban az pici versben, amit először olvastunk fel, nem térek ki rá. De ez az elment például, ez ahogyan ezt ismétli, nem csak súlykolja, hanem mondhatjuk, mint egy rím, mint egy kezdő rím, egy strófa kezdő rímsor tér vissza mindig, mint egy alapidegy, aki elment az igen, de valahogy mindig kikezdi valamiben, nem, ez nem lehet végleges. Mert az elment a magyarban, az több mindent jelent, tehát eltávozást is jelent, halált is, semmivé válást, de jelent elvetélést is, ugye azt mondjuk elment a gyerek, vagy a kudarcot, a lemaradást, elment a vonat, elment ez a vonat, vagy a hajó. Tehát nagyon sok mindent jelent. Az állítást súlyát növeli, hogy az öregek szájába adja, és össze van kötve az úttal, ugye, amit említettünk, hogy a másik nagy Kassák szimbólum, az egyik legfontosabb, az elmenés is, de az út, a búcsúzó, a batyúval útnak induló, tehát útra keltek, átlépték küszöbünket, búcsúzó, intett, elindult. Ez ugyanaz én életem, de a hátramaradók életében veszteség, de tulajdonképpen ott mindig elkezdődik valami más. Tehát nem mondja, de hát aki elmegy, annak ezzel meg elkezdődik az élete. Tehát ez érdekesen egyensúlyoz, tehát a nem lét és a létezés egyszerre jelenik meg a versben, és mindig mondhatnám azonos erővel, Kassákban az az üdítő és nem félek ezt a szót használni, üdítő, hogy hihetetlen életenergia, életigenlés, életszeretet van benne, tele van ő. Tudja, hogy meg fog halni, belátással, mondhatom szinte félelemmel, és a szorongással nem is, bölcsességgel, dacsal, sok minden van benne, de életszeretete és életigenlése harsogva, tehát nem véletlen, hogy mit van az egyik kedvenc költője, tehát akik harsogó erővel árad belőle, és ez bizony...
Igen.
Tehát azt nem lehet mondani, hát hogy egy nyavajgó beteg avantgard költő, ez a kép, amelyet igyekeztek rá nyomni pályája elején, ez nem hogy nem igaz, hanem ennek épp az ellenkezője.
Azt mondta, utálom a vizenyős ellágyulást.
Mondta,
ő egy kemény ember volt, még csak annyit szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy én láttam, talán ez az ismétlődő fordulat, hogy aki elment, az elment, feltűnő, hogy az elsősorban vesző nélkül fordul elő, nem tudom, felfigyelnek-e rá. A második szakaszban viszont, aki elment, vesző, az elment, stb. És az utolsó szakasz pedig megint visszatér a veszőtlen fogalmazásra. Véletlen volna ez? Nem tudom. Kassák, nem biztos, hogy én azon a véleményben, hogy egy elég tudatos alkotó volt, és azt hiszem, hogy ez itt például a magyarban is, ez a vesző és vesző nélküli fogalmazásmód, különbség között különbség van, az egyik a kvázi a konkrét emlékeket a vesszős változat vezeti be, mintha egy kis ökörszem ablakon belátnánk akár a saját, akár egy élet részletbe, egy kis valamibe, egy öreg ember, aki ül a széken és bóbiska, és hogy milyen finom megfigyelés, hogy köhögésével felébresztette az alvó kutyát. Ugye gondoljuk meg, hogy milyen megfigyelés van e mögött. És ugye a Kassák regisztrál, azt mondja a szakírva, hogy regisztráló versek, mintha itt ömlesztve jönnének ezek a dolgok, de nem. Mert ha például felfigyelünk, hogy visszatérünk erre a szakrális dologra, vagy inkább biblikus, azt mondanám, hogy kik az alanyai ennek? Azt mondja, az asszonyok keltek útra, azt mondja. Férfi, azt mondja. És tehát, hogy mondjam, kisé... hogy mondjam, megemeli ezt az egész kijelentést ezzel a két fordulattal, ezzel az általános kifejezéssel, és aztán később majd megjelenik persze a család.
Például itt van egy két ilyen sor. Aki szeretett engem, távozás előtt megcírogatta az arcom, és én itt maradtam. Tehát, hogy ezt a cirogatást őzi, ezt mondja úgy, hogy lehet tudni, hogy leírja, hogy családunkban nem volt szokás érkezéskor, vagy se anyám, se én, hogy megcsókoljuk egymást. És akkor milyen szeretet vagy, milyen érzékenység élt abban a gyerekben, aki emlékszik arra, aki távozás előtt megcirogatta az arcát. Olyan rendbenések vannak ebben a úgynevezett kemény Kassákban, amelyet szinte nem is érzékelünk, amikor olvassuk a verset. Vagy az, hogy sokan elmentek már tőlem, most jön a dac, de senki nem tudott igazán a faképnél hagyni. És aztán meg, hogy úgy állok itt, mint akinek senki sincs. Ezt nagyon sok visszatérő motivum, hogy senki most nem vagyok senki, ezt nagyon hangsúlyozza.
Ismét, bocsánat,
de fel, van egy kosarom, amiben mindenki benne van.
Igen, tehát ez... igen. Hogy azt mondja, a faképnél hagyni, és ez érdekesebb a magyar kifejezésben, hogy határozott névelősen használod, ami általában...
Mert ez az archaikus.
Igen, tehát hogy ennek a fakép...
Hát igen, mert általában azt hiszem, tehát Érsekújváron vagy Erdélyben mindig a nyelvnek egy archaikusabb formája marad meg, tehát a kapuválványhoz kísérték, attól búcsúztak el az emberek, és akkor a fa, ha valakit a faképnél hagytak a kapuválványnál, akkor ott hagyták magára, és ott is az illető eltűnt. És ez, hogy a faképnél, ez szerintem régebbi, mint az, hogy mint az átvitt értelmű, amikor már nem utal a konkrétan, hogy faképnél hagyti valakit, az már csak az átvitt értelemben használhatott. Na jó, akkor...
Kicsit szaporáznunk kell a menésünket, még csak annyit, hogy tehát ez a tárgyakról van szó, kész. Ugye? Kész vagyunk. Igen.
Egy pici zenét teszek föl, egy olyan kortársát, akinek az erkölcsi és nem csak a művészi nagysága, hanem mondjuk így az erkölcsi tisztasága is hasonlatos Kassákéhoz, és a zene át is vezet minket az utolsó költőnkhöz. Bartók román táncait játszott Kocsis Zoltán, két kis román táncot fogunk meghallgatni.
Költőnkről csak Dióhéjban pár szót mondanánk, ugye? Így tűnik az idő.
Azért egy kicsit annyit mondanánk, hogy Nina Cassian holnap lenne a 91. születésnapja, véletlen, nem így válogattunk, de ez év áprilisában New Yorkban elhunyt. És hát két szót azért annyit mondanék, hogy a román irodalomnak elsősorban a francia irodalommal volt kapcsolatban, de a román bojárok és fejedelmek épp úgy magas nyelve a francia volt épp úgy, mint az oroszoknál. És a román írók elsősorban a francia kultúrában nyerték ismert táplálékot, és oda menekültek nagyon sokan. Többen vannak jelen a 20. századi nagy világkultúrában, mint azt úgy hirtelen, ezt csak néhány nevet mondok. George Enescu, Constantin Brâncuș, Ionescu, Cioran, Panaiti Strati, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Dinu Lipati, Sergiu Celi Dudache, ugye a karmester, és még sorolhatnánk. Többségük Romániában indul, és Franciaországban, vagy külföldön máshogy teljesedik ki. Hát például Lipati ugyan Svájcban él, de francia Svájcban amúgy, és ott hal meg nagyon korán. Például Paul Celan, aki részben román, részben német anyanyelvű volt. Egyébként Nina Cassian szalonjában megfordult 1947-ben. Ő az, aki szintén Párizsba kötött ki, és ott írt a német nyelvű verseit. Vagy Anna Dunajt említhetnénk, stb.
Igen, Rilkénél például egy Noaj nevű kitűnő francia nyelven író. Csak azt akarjuk érzékelni, tűnik fel, a figurája tűnik fel Párizsban, csak azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a román irodalomban és kultúrában a nyelvváltásra való hajlam sokkal nagyobb, mint mondjuk a magyarok között. Tehát mondjuk elképzelhetem, hogy szóval hazárulnak tartanánk, különösen ma, hogyha mondjuk Csészabó László egyszer csak angolul kezdett volna írni, vagy Határ Győző, vagy mások, vagy Márai Sándor.
Magyarok is kimentek Párizsba, de nem maradnak
ott. De ott nem maradnak, akik évtizedekig ott maradnak is, azok végig magyarul írnak, tehát nem igen jut eszembe most olyan, aki...
Cassianról azt kell tudni, költő, eszéíró, műfordító, 24 ben született november 27-én egy felvilágosult zsidó családban, Gálácban. Gálác Beszarábia és Moldova határán található kikötőváros, három folyó torkolik egybe, a Pruta, Szeret és a Duna. Az apja ismert műfordító volt, és a házukban komoly kulturális élet volt, az apja zongorázott, az édesanyja Schubert dalokat énekelt. Ő maga is jól zongorázik, zenét szerez rajzolni, tanul, nagyon sok oldalú tehetség. De mindez már Brassóban történik. Két éves Cassian, amikor a család átköltözik Brassóba, és hát nem szülővárosa, de mégis ezt tekinti otthonának, a gyerekkor színhelyét. Lassan beborul a világ, ő baloldali értelmiségi körökbe jár, 16 éves korában belép az illegális kommunista ifjúsági szövetségbe, és hát később azt mondja, hogy meg akartam váltani a világot minden alapvető antagonizmustól, amely a fajok, a nemek és az osztályok között feszül. Ezt az illúzióját elég sokáig megőrizte, A háború alatt részt vett az illegális mozgalomban, és az első irodalmi próbálkozásait még Tudorár Géz és Jon Bárbó nagy román költők mindketten bátorítják, Bárbó bele is szeretett a fiatal lányba. Az első kötete egy szürrealista kötet, és az a címe, hogy Scala Uno per la Uno, vagyis az 1:1 lépték. Ezzel 47-ben jelentkezik, de akkor már a Szköntea kommunista pártlap rettenetesen kritikával illeti, gyakorlatilag lesöpli az asztalról, és betiltják akkor a verseit. És ő, aki hisz a kommunizmusban, akkor még nagyon is, elkezd proletkultos verseket írni, azt hiszi, hogy ezzel szolgálja az újraművelődés politikáját. Ezt azért meg kell jegyezni, hogy a második világháborút és zsidó üldözéseket átéltek, jó része hitt abban az úgynevezett az alternatív utópiában, a kommunizmusban, hogy majd az egyenlőséget ígért, és a fajelméletet és a sovinizmus majd megszünteti, és akkor minden igazságtalanságra és háborúra ez lesz a válasz. Súlyos árat fizettek a kijózanodásért, és ez nem csak volt, akinél rövidebb, hosszabb ideig tartott, azért Viszlav a Szimborszkij Lengyelországban, vagy Vladimir Polán a cseh költő, ugyanezen a pályán futott végig, vagy nálunk mondjuk Zelk Zoltán, vagy Somjó György említhető ilyen értelemben.
Hát nem olyan nagy mértékben, de hát kétségtelenül volt egy 8-10 éves, nagyon sematikus korszaka ezeknek a költőknek, és Hollandnál, meg Szimborszkijnál, másoknál, Cassiannál is az van, hogy egy nagy kitörés után egy szinte szakadékba esnek, egy időszakadékba, és utána, bocsánat, a 20. vagy 3. kongresszus után visszaemelkednek a költészetükben egy olyan
más irányba.
Csúcsra, egy fennsíkra, például Holánnal, Toszkánával és más nagy elbeszélő, amely örök életű.
Neki, ahogy ő mondja, 56 nyitotta föl a szemét, és ahogy szintén ő írja, egy 3 kötetes nagy memoárt tett közé, ezelőtt 10 évvel kezdte publikálni, azóta több nyelven megjelent, németül is azt hiszem, kimenekül a gyöngétség és a fantázia világába, vagyis gyerekirodalommal kezd foglalkozni, fordít, 56 után Shakespeare, Molière, Brecht, Morgenstern, Rizzost, zenét szerez, és végül is díjat 1962-ben kap, élete folyamán mintegy 50 kötetet publikált, azt azért meg kell mondanom, hogy bár rendkívüli módon kiábrándult abból, amit Romániának, szocializmusnak is neveztek, és a Ceausescu rendszerről gúnyverseket írt, és hát több szellemes bombója járta az országot, azért soha nem fordult nyíltan szembe a rendszerrel. Az történt vele, hát mindenképpen valamilyen módon kivételezettje volt a rendszernek, és azt nem akarom elhallgatni, mert talán amiatt a kontraszt miatt, amely olyan élesen szembeállítja ezt a részét az életének, ezt a számomra nem biztos, hogy egészen rokonszenvés vonatkozását kassákkal kötni. 85-ben egy soros ösztöndíjjal vendégtanárként a New York-i egyetemre hívják meg 3 hónapra, hát például azt, hogy itt kiengedik. Másokat nem engedtek volna 85-ben, ugye? Egy hónap után értesül arról, hogy egyik legjobb barátját, Györgyi Ursut letartóztatta a Securitatét, megtalálták a sok-sok éve vezetett naplóját. A naplóban, ugye azt ő is tudta, ott vannak a gúnyversek és mindaz, amit a Ceausescu rendről mondott, és Ursut a vallatás során halálra kínozzák, meghalt. 85-ben vagyunk. Szeretnék azért arra emlékeztetni, hogy a nagyon jó lelkű és vidám és barátságos Romániában 85-ben még halálra kínoznak embereket, és az egyetlen volt a kelet-európai államok között, ahol a rendszerváltás vérontással volt összekötve, ezt azért nem kell elfelejteni. Ő menedékjogot kért 85-ben, kint marad, Romániában elkobozzák azonnal a lakását, minden könyvét kivonják a könyvtárakból, és lényegében élete utolsó 30 évét kint éli le, még egyszer férhez megy, és ez azért érdekes, mert hogyha azt el lehet mondani valakit, hogy a világ legcsúnyább asszonya, akkor ez Nina Cassian volt. Ezzel ő nagyon sokat foglalkozik, ezt ő is tudja, De ennek ellenére egy femme fatale, tehát nagy szerelmei vannak, és a három kötetes visszaemlékezése tele van nagy szerelmeinek a leírásával. 60 évesen Amerikába férhez, mégis még 30 évet együtt él a Brooklyni Filharmónia igazgatókarmesterében.
Maga költészete is voltak éppen az egyik nagy motivum a boldog, mondjuk így tegyük fel, estetenyet kiszó, a boldogság keresése és a pestiség eszményítése. Mások egyértelműen fogalmaztak, azt mondták róla, hogy a szeretkezés stahanovistája volt. Hát, ha még tudja, hogy mi az, hogy stahanovista. De szóval kétségtelen tele van életerővel és szépsége. Egyetlen magyar kötete jelent meg 66-ban Deák Tamás fordításában is nagyszerű előszavával, amelyben ő, Deák Tamás azt mondja, hogy ebben a költészetben a boldogság keresése olyan, mint a középkorban az üdvözülés keresése lett volna. És tényleg ez végigkövethető. Mondjuk itt, amit választottunk önarcképpen, olvassuk ezt fel, ezt az önarcképet, nem? Még zárásként, vagy utolsó fordulóként.
Igen.
Hogy e háromszögű furcsa arc enyém, e cukorsöveg, süveg, e kalózhajóknak orrára való dísz, melynek fején a pernyeszínű hosszú tincsek lógnak. E támadó arcélt mutathatom naphosszat és az éji félhomályban, megsebzi más szemét, ha a falon felötlik elhibázott kósza árnyam. És most jön ez a megdöbben, kié vagyok, az ősök s a szülők megtagadnak. Múló találkozásban tagadnak a fajok, nincs olyan faj, mely engem övének elfogadhat. Nemem számára is korcs vagyok. Csupán ha fáj valami, s szenvedek, csupán ha fázom, és ha senyvedek, csupán a kor, ha belém új sebet ver, neveznek szépnek engem, és azt mondják rólam, ember. Nagyon szép ez a vers, nagyon szép, és a kötet egyik legszebb verse, hát, és rögtön a költészetének az összes tulajdonság, vagy legtöbb tulajdonság, ha látszik rajta, az ironikus önszemlélet, amely a metaforák felrakásával valami ilyen mégis fölényt és illúziótlanságot, a korcs formában való létezés esélyeit mérlegeli. És ugye ebből is látszik, hogy ez a költőnő a kötött forma. Egyébként szóval avantgárdistaként indult, de hamar...
Nagy formakultúrájú költő.
Igen, hamar áttért a kötött formákra, és, de a kötött formák használatában is egy ilyen unpassant menéssel lépése volt, tehát kicsi érdesre dolgozott felületükkel hatnak inkább ezek a versek. Egy bizonyos vaskos nehézkedés és szögletes szépség jellemzi őket. Érdekes ez a első versnek a második része, azt mondja, elhibázott kósza árnyam, és azt mondja, támadó megsebzi más szemét. Gondoljunk azt, hogy mi, és ezért tulajdonképpen azt mondja, hogy mindenki számára idegen vagyok, hiszen ez azt jelenti, hogy ennek a költőnek, mintha ki kellene találni az egész létezését. Anyanyelvét, hazáját, testét, lelkét, egész létezési helyét, boldogságát és környezetét. Gondoljunk például ugyancsak József Attilára a Dunánál című versében, amelyben ugyancsak az ősökről és a visszafelmenőkről van szó. Ugye ott azért inkább arról van szó, hogy mondjam, ő összefoglalja és tovább viszi azoknak az emlékezetét. Tehát nem ez a tagadás, ez a teljesen, ez a, mintha az egész emberiségtől elhagyatva állna a világban. Úgy tűnik nekem ez a Cassian vers. A szépséget a szenvedés árán tudja csak megszerezni, ugye ide
megy. Azt, hogy múló találkozásban tagadnak a fajok, nincs olyan faj, mely engem övének elfogadhat, azért itt ne a rasszra gondoljunk, bár neki nyilván probléma volt a zsidósága, és azt állítja, hogy a Talmudot egyáltalán nem ismeri. Ellenben az ortodox regényíró férje Stefanescu mellett nem vált ortodoxá, de minden esetre ahhoz a rítushoz és a kultúrához egyszerűen az, hogy románul sokkal több közele volt. Tehát itt a nem rasszra kell gondolnom, hanem úgy, ahogy József Attila száll alá emberi fajom. Tehát a fajok közt az emberi faj, tehát hogy nincs faj, mert hát ugye állat és ember olyan csúnyának látja magát, És ő egyébként hihetetlen önbizalom és nonchalans jellemzi a költészetét, és az egész figurát, ahogy ír a múltjáról, őrületes pontosság és önkitárulkozás. Másfelől nyilván a mélyben ható fájdalom és szenvedés is jelen van, de azon mindig valamilyen könnyed lendülettel tud felülemelkedni, ami nagyon ritka, és azt mondhatom, hogy mindennek ellenére itt is egy boldog emberrel találkozunk. Nem tudok olyan sok boldog költőt mutatni a világirodalomban. Nincsenek sokan, akik életük körülményeit, származásukat, a megélt történelmet, a csalódásaikat, a magára maradásokat, a kényszerű kivándorlást, ugye, mert végül is ez egy rögtönzött elhatározás és egy jogos elhatározása volt, ilyen magasságba tudnák emelni, és így kezelnék, ilyen játékosan, és ilyen könnyedséggel. Ez a nem vagyok senki, ez ugye mindenkinél visszatér, ez nagyon érdekes, hogy azok, akiknek meg kell állniuk a lábukon, és nem akarnak már semmifajta ideológia, vagy irodalmi társaság, vagy klik, vagy vonulatnak az úszájában úszni, hanem megteremtik a se, ott mindig nagyon fontossá válik ez, hogy nem vagyok senkié, vagy ez, hogy velem senki más nem tud semmit kezdeni, és csak akkor vagyok ember, amikor valami olyasmiben osztozom, amely mindenkié a fájdalom. Boldogságomban senkié sem vagyok, az fájdalomban befogad az emberiség. Ez Cassiannak a Őt rövidebben hoztuk el, végül is az történt, hogy meg akarjuk mutatni, tudjuk azt, hogy mindig elmúlik a beszélgetésre szánt idő az első két költővel, és a harmadikra nem marad idő. Tulajdonképpen elhagyhatnánk a harmadikat, de sajnálnám, hogyha nem lehetne mindig egy, azt hittük, hogy kortárs, akkor mondom, mikor hozzáfogtunk a tervezéshez, nem tudtuk, hogy az idén elhunyt. Költőt mutatunk be. Nem, remélem, két, nem csalódtak benne.
A két K betűsről egy harmadikat.
Kicz, Kassák, Kasszián.
Köszönjük a figyelmet.